Jó reggelt kívánok, folytatjuk a hétvégi menetrendet. Menni enni című műsorunkban a héten bemutattuk Sali Noémi egészen friss könyvét, aminek címe Az én Budám. Buza Sándor beszélget vele.
Én mindent megtettem, tényleg mindent megtettem. Nyakamba vettem a várost, és a nagy és a kisebb könyvesboltokba elmentem, mert tudtam, hogy megjelent a könyv, amiről most beszélgetni fogunk. Azt mondták, hogy hát... Nem, még ezt nem hozták. Szóval Szászónak is egy a vége, a kezemben van a könyv, aminek az a címe, hogy Az én Budám. Hát így jártam.
Hát így, te szegény.
Milyen szerencse, hogy a te kezedben van már az első példány, amelyik ugye, hát azért a szerzőnek ott kell, hogy legyen a példánya. Ez egy kötelező kűr volt, amit nem tudtál megkerülni, mert az anyag halom, ami a fejedben és az íróasztalod fiókjában volt, az egyszerűen kiokátta magába, hogy legyen egy ilyen könyv, vagy most érett meg az, hogy legyen egy ilyen összegyűjtött Az én Budám?
Mert az úgy volt, hogy egy pár évvel ezelőtt csináltam én az Abovó kiadónál egy olyan könyvecskét, amelyikben hát mindenféle obskurus helyeken megjelent ilyen mondjuk körülbelül szép próza, esszék, ilyen dolgok voltak, és akkor ezt mindenki eléggé szerette, az a címe, hogyha túléljük ezt a marhaságot, és egy puli pofa van a borítóján, és miközben azt a könyvet raktam össze, aközben hát folyton a gépemről jöttek elő rég elfeledett
vírusok.
Mindenféle, nem, hanem mindenféle más tárgyú korábbi írások, amiket nem lehetett sem az eszély, sem a sépirodalom kategóriájába sorolni, mert hogy nem, várostörténet, vendéglátástörténet, mit tudom én. Hát ilyen városmesemondás, amit én nagyon szeretek csinálni. És akkor megpendítettem a kiadó igazgatójának, Pataki Jutkának, hogy hát ezek is ott hevernek parlagon. És ezeknek a legnagyobb része folyóiratokban jelent meg, annak idején még a Budapest folyóiratban, aztán a Múltkorban, ahova folyamatosan most is írok negyedévenként mindig egy-egy ilyen vendéglátás történeti tárgyú cikket, illetve és a legborzasztóbb ezek a köszöntő kötetek különböző kollégák születésnapjára, vagy valamilyen kerek évfordulójára. És az van ugye ezekkel az írásokkal, hogy belerakok nagyon sok melót, pláne, hogyha valaki kedves embernek írom, akkor nagyon sok szeretetet belerakok, utána pedig el fogja olvasni ő, és jó esetben még a kötetben szereplő további sorstársakból mondjuk még három. Ezt azért gondolom, mert hogy én is így járok el az ilyenféle kötetekkel, hogy elolvasom, ami nagyon érdekel, vagy akitől valami nagyon érdekel, és onnantól kezdve ez örökre elsüllyed valami feneketlen bugyraiba a feledésnek, miközben pedig én ugye sok munkát és szeretetet beletettem. És akkor ez dühítő, hogy ezek így teljesen elfelejtődnek. És akkor mondtam Jutkának, hogy milyen jó lenne ezekből is csinálni könyvet. Amire ő azt mondta, hogy milyen jó lenne, ha ezekből is csinálnál könyvet. És akkor elkezdtem összerakni, és arra ócsúttam, hogy nem egy könyv ez, hanem három könyv. És akkor
de most csak egy van a kezünkben.
Ez az én kedves, közel szomszéd tabáni kis vendéglőm, amikor hosszú évek után végre egyszer csak újra nyitott, Szent Márton napján volt a megnyitó, és az étlapnak három rovata volt, azt mondja, liba, nem hús. És én ezen azóta röhögök. És akkor úgy döntöttem, hogy most akkor lesz három ilyen könyv, Buda, nem Buda, nem Budapest. Hogy a második, hát ugye most az elsőnek az lett a címe végül, hogy Az én Budám, aztán most majd lesz egy Az én Pestem, remélem karácsonyra már az is meg lesz, hogy a nem Budapestnek mi lesz a címe, azt még nem tudom.
Voltak éppen meg is válaszoltad azt a kérdést, ugye arra vonatkozott volna, hogy miért pont Buda? A budai lányságod, a budai léted, az determinálta azt, hogy Budával kezdjél, de akkor ezek szerint jön majd Pest.
Hát jön majd
és ha nem Budapest.
Ugye, hogyha nem muszáj, én át sem megyek a Barbarikumba.
Elég, ha átlátsz a hegyről.
úgy van, a budai lányság az feltétlenül indokolta, hogy kezdjem ezzel, és darabra is a legtöbb persze ebből van. De hát ettől még ugye a kávéház történet meg a vendéglátás történet kutatása az engem nagyon is átvitt a Barbarikumba, úgyhogy elég sok olyan írás van, ami arról az oldalról szól, és azt azért én szeretem, tehát hiába arcoskodok itt ezzel a budaisággal, azért én mégiscsak budapesti ember vagyok, és maradok is. És ami ezeken kívül esik, azért az is tud lenni nagyon érdekes, és jó lesz az is majd.
Voltak éppen, ahogy mondtad, ezek az írások már nagyon-nagyon sok helyen megjelentek, különféle orgánumokban.
Mindegyik egy helyen,
igen. Voltak éppen akkor ez egy szerkesztői munka volt alapvetően, hogy ez a könyv úgy nézzen ki, ahogy kinéz. Mik voltak akkor a szerkesztési alapelvek? Mert bizonyára nem került bele minden, mert hogyha a bőség zavarával küzdesz, már pedig a te grafomániad az a bőség zavarával küzd, akkor ebből bizonyára maradtak ki dolgok, de akkor valami elv mentén meg kellett szerkeszteni ezt a könyvet.
Nekem általában nem természetem, hogy többször megírom ugyanazt a témát, de azért van olyan, hogy mondjuk foglalkoztam valamivel, behatóban írtam róla egy nagyobb dolgot, és akkor annak egy részéből írtam mondjuk a múltkornak egy kisebb anyagot. És akkor hát az volt most itt a szerkesztői alapelv, hogy lehetőleg ne legyen már az, hogy hát maga megbolondult, hogy mindent kétszer mond. És a köteten belül is azért megcsináltam egy pár helyen azt, hogy ott van, hogy most akkor ez az írás, ez itt egy csomó zárójellel, három ponttal jelzi, hogy kimaradtak belőle dolgok, úgyhogy lehetőleg ne ismétlődjön, vagy ne feltűnően ismétlődjön ugyanarról a vendéglátóhelyről mondjuk a mondandóm. Van benne egy néhány helyen ilyen kicsi átfedés, remélem, hogy nem túl sok, és nem lesz túl zavaró, de hát az volt a cél, hogy lehetőleg ne mondjam el még egyszer ugyanazt. Ez. És hát aztán persze tematikusan sorba kellett valahogy rakni az írásokat.
A könyv egyből egy olyan helyszínnel kezdődik, amelyik hova tartozik? A Margit-sziget. Melyik oldalra álljunk mi dánok?
Mi budaiak. Mi budaiak.
Gyorsan igen, le is akarta tudni azt, hogy a Margit-szigetet akkor egyébként mindenképpen beleteszed ebbe a könyvbe, és egyből az elejére, hogy utána már az elfelejtődjön. Szóval, miért került Margit-sziget a Budába?
Azért, mert a Margit-sziget évszázadokon keresztül mindig Óbudához tartozott. És egészen addig, ameddig aztán eszébe nem jutott annak idején a kommunista városvezetésnek, hogy mennyivel jobban fog festeni, hogyha azt a munkás lakta angyalföldhöz hozzácsapjuk, és akkor a 13. kerülethez tagolták át. És aztán utána pedig most megint visszatért az a nagyon ősi állapot, ami szintén volt, hogy se ide, se oda, hanem a fővároshoz. Úgyhogy most ez van, hogy a fővároshoz tartozik, és éppen egy kedves ott dolgozó szállodás barátom mondja, hogy megbolondulnak az irányító számmal, mert hogy most 1007 vagy valamilyen irányító száma van a szállodájuknak, tehát hogy így nem tartozik sehova, de alapjában véve mindig Óbudához érezték tartozónak a régiek, és onnan járt át a kompot, onnan járt át a révész, Drapcsik, a híres részeges csónakos, akiről Krúdi megemlékezik, hogy nagy életmentő volt, és szaporapofonokkal térített jobb belátrásra valamilyen háborodott öngyilkos jelölt fehér népet, akit kihalászott a csónakból, szóval, hogy a Dunából a csónakba, és szóval, hogy erről azért érdekes dolgok vannak. Jókai még azt is megmondja, hogy hanyas számú óbudai partmenti ház falán volt rögzítve az a harang, aminek a meghongatásával át lehetett hívni a túlsó partról a csónakost, és viszont.
Tehát voltak éppen ez annó a Margit-sziget, amelyik a Budához tartozott. Az, hogy a korona, ékszer, tabán természetesen itt van ebben a kötetben, az persze, hogy megint csak megkerülhetetlen. Van egyébként mondjuk a nem is tudom hány fejezet tehát szenteltél Tabánnak, egy nagy fejezetet, de hány kis írás van, 2, 4, 6, 8, mondjuk 10, 12, 13. Van olyan benne, amelyik egyébként már úgy, majdnem úgy elfelejtődött? De például, amikor szerkesztetted, amikor ezeket összeállítottad, kerested a kis apró kis gyöngyszemeket, akkor ezek némék rácsodálkozsz, hogy wow, de jó, hogy előbukkant, édes Istenem, milyen jó,
van,
hogy tudok vele.
Van köztük ilyen, igen.
Volt olyan, amire azt gondolt, ezt nem is én írtam.
Hát azért ráismerek, igen, ha beleolvasok, azért ráismerek, de volt egy, amit a Magyar Nyelv című folyóiratban írtam, egy ilyen nagyon kedves papírrégiségről, vagy újsághír volt, most már erre nem tudok visszaemlékezni, de minden esetre a Patyubál a Tabánban címmel jelent meg egy ilyen nagyon tündéri felhívás. A 30-as években egy tökéletesen egyszerre két nyelvű szöveg, ami magyarul van látszólag, de egyszer is mint németül van, és akkor meg kellett fejteni ennek a pontos jelentését, és egy farsangi bálra szóló meghívóról van szó, ami hát gyönyörűen tükrözi a Tabánnak ezt a régi kétnyelvű mi voltát. A harmadik nyelvű, ugye már a szerb, az már itt nem nagyon játszik, de a német az még nagyon erősen megvolt, és a tabáni iparos kör báli meghívója, egy nyelvi vicc tulajdonképpen az egész, és nagyon jól szórakoztam, amikor megtaláltam, akkor is, amikor megírtam róla ezt a kis cikket, és most nagyon megörültem, amikor felmerült, mint az unikumos ember a habokból egyszer csak ott előbukkant egy ilyen váratlan módon, hogy hát ez az írás is még ott van, és a Tabán fejezetben nagyon is helye lesz.
Egyébként gasztrotörténeti szempontból anno volt vetélkedés Tabán és a vízivárosi városrész között?
Nem. Vetélkedés biztos, hogy nem volt. A vízivárosban is voltak ilyen helyes kis vendéglők, de hát a Tabán híresült el úgy, mint az ilyen kis vendéglők hona.
És a vízivárosiak nem is akarták másolni a tabániakat?
Hát miért akarták volna?
Hát jó, hát nem. Miért ne? Hát az emberi természet az úgy működik, hogyha valami sikeres vagy jó, akkor megpróbálja lemásolni.
Nem tudok ilyenről. Hát nekik is megvoltak az ilyen kedves helyeik, és van is a könyvben olyan fejezet, ami ezeket a régi vízivárosi kis vendéglőket eleveníti föl, és nagyon helyesek, rengeteg vicces állat szerepel a cégéreken, de a leghelyesebb az összes között az a Noé bárkája, amiről most derült ki, hát nem most, hanem ők írtam azt a cikket, akkor derült ki, hogy a Noé bárkája miért kapta ezt a nevet. Hát azért, mert együtt volt benne az összes állat.
Egyébként étkek szempontjából volt különbözőség a tabáni gasztronómia és a víziváros gasztronómiája között? Persze, hát a víziváros, gondolom, a hallal, de a Tabán sincs olyan nagyon messze a Dunától.
Nem, a Tabánban is volt hal. Volt, azt hiszem, volt, hogy igazi különbségek talán a 19. században voltak még, amikor a szerb konyha még a Tabánban jobban jelen van, tehát ott még vannak rendes szerbek, de még a 20. század elején is emlegetik például a csája nevű ételt, ami magyarul a burek. Uh-huh. Úgyhogy egy ilyen hússal töltött réteses dolog. Ami
pedig a csájáról ugye általában teára asszociálunk,
de
ugye?
Ez nem, uh-huh. Igen, tehát ennek semmi köze a teához, ez egy rác specialitás volt, és a Tabánban több helyen lehetett kapni, és nagyon jól készítették, és mivel nagyon zsíros, ezért rengeteget lehetett inni rá, úgyhogy ez népszerű volt, és akkor volt.
Milyen jó, hogy kitalálták.
Hát, na most ebbe az az érdekes, hogy a leges-legelső ismert magyar recept, ami ilyen 1400-as évek baromi korai, és egy olasz receptgyűjteményben maradt fenn, az magyar torta néven egy burek recept. És ezt a Füreder Balázs kedves történész és gasztrotörténész barátom halászta elő, magyar torta, és a legelső lejegyzett ismert magyar recept, amiről tudunk, és az pont egy ilyen. Úgyhogy ezt azért nem a rácok találják ki, és nem a törökök hozzák magukkal, lehet, hogy balkáni stílusú dolog, de ettől még azért egy ilyen hússal töltött rétes szerűség, ez egy nagyon korai.
Hát nem a törökök hozták magukkal, a törökök tolták maguk előtt azokat, akik menekültek, és jöttek, és hozták ugye az életüknek a részét, akár hát a gasztronómiát is.
Is, persze, igen. Szóval a magyar konyha az világ életében egy ilyen fúziós cucc volt, és a Tabán meg egy annyira sok nemzetiségű városnegyed volt, hogy egyáltalán nem csodálkozható.
Mi jellemezte a délvidéket? Mert van egy fejezetet, hogy a déli vidék?
Déli végeken.
A déli végeken.
A déli végeken.
Illetőleg meddig tart? Meddig mentél le Budát tetemre hívva délfele?
A Lágymányosig megyek, uh-huh, a délen. Lehetne még menni tovább, és még én elképzelem, hogy majd szeretnék foglalkozni a még délebbi végekkel is, de most a Lágymányosig mentem el, és ezek közül az egyik legérdekesebb egy olyan cikk, ami egy nagyon kedves lágymányosi idős úr emlékiratából egy részlet, a Váradi Aladár, úgy emlékszem, így hívják őt, aki a lágymányos alapítója, a lágymányosi Nábob, Kutlánya János szerepéről emlékezett meg ebben a kitűnő írásában, amit mi a Budapestben hoztunk le annak idején, de akkor én neki mentem jobban a Kutlánya föl térképezésének, és azóta már nagyon sok mindent megtudtam róla, és akkor ezek ott az én szerkesztői jegyzetemként dőlbetűvel zárójelbe be vannak illesztve az ő szövegébe. Úgyhogy ez egy kicsit kakuktojás a könyvben, mert ez nem teljesen az én munkám, de én annyi munkát raktam bele, hogy azt mondtam, hogy én azért ezt beleteszem, mert borzasztó érdekes. Tehát ez a Kutlánya, ez egy ilyen teljesen klasszikus self-made man, akit az apja 12 évesen elad Magyarországon, az ő, nem tudom, Morvaországból ide szabadult gonosz és részeges apja, és akkor a 12 éves
kellett
kislambó.
Pénz, kellett a pénz.
Igen, és a 12 éves kislambó onnantól kezdve árva gyerekként fejlődik, és kubikus lesz, de annak olyan tehetségű, hogy már nagy építkezéseken munkavezetőként alkalmazzák nagyon hamar, és ő hordta össze a koronázási domb
főjét. Károlynak.
És igen, 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 és akkor, dehogy is, Ferenc Józsefnek.
Ja, bocsánat, Ferenc Józsefnek, persze, ez még a 19.
És a határidő előtt 2 héttel elkészül ezzel a munkával, ami egy nagyon nagy földmunka volt, nagyon komoly meló, meg kis kerítés, meg nem tudom, szóval frankon meg kellett építeni, és akkor részt vesz a Margit híd hídfőinek a kiépítésében, meg szóval nagy komoly budapesti építkezéseken ő kubikusokat vezérel, majd elkezd földeket fillérekért összevásárolni a lágymányoson, mert látja, hogy a város arrafelé majd terjeszkedni fog. És olyan vagyonra tesz szert ebből, hogy úgy emlegetik, hogy a lágymányosi Nábob, és nagyon saját házakat épít, bérházakat, meg minden. Az, hogy a végén elszegényedve hal meg, az már egy másik kérdés, de minden esetre egy elképesztő karrier. Elszökteti egy tábornoknak a lányát, Koppi tábornok, akivel boldog házasságban él évtizedekig, és hát minden szempontból egy olyan különleges figura, hogy meg kell tőle őrülni, és találtam róla még egy fényképet is.
Ami benne van a könyvben.
Vagy egy metszetet.
Utolsó szójagán, ugye a könyvhéten fogsz dedikálni, hol lehet majd téged és a könyvet meglelni?
Szombat délután 5-kor és vasárnap délelőtt 11-kor az Abóvó kiadó standján leszek én.
Sali Noémivel, az Én Budám című könyv szerzőjével Buza Sándor beszélgetett. Picit pihenünk, jönnek a hírek, aztán pedig továbbra is menni enni, a Művészetek Völgye a következő állomás a hétvégi menetrendben, maradjanak velünk.